megalázkodunk előtted, drága megváltónk, dicső feltámadott Jézus Krisztusunk, és imádunk, magasztalunk téged. Köszönjük, hogy ezt tehetjük, és köszönjük, hogy ezt hittel, veled való közösségben tehetjük. Személyesen is köszönöm neked, Uram, hogy olyan kegyelmes, olyan irgalmas voltál hozzám is, a többi testvéreimhez is, és az egész világhoz, hogy valakik akartak veled találkozni, valakik akartak a te feltámadásodról meggyőződni, és veled feltámadni a bűnből, megtehették ezt a te erőddel, a te segítségeddel, mert te hatalommal támadtál föl, és támasztott föl, veszed ki a bűnből azokat az embereket, akik neked engednek. Uram, mi szeretnénk, hogy Isten tiszteletünk téged dicsőítsen valóban. Mi szeretnénk, hogy ezen a napon gyönyörködjél a te népedben. Olyan legyen, ami megnyilvánulásunk. Olyan ami, legyen, ami lelki vágyódásunk te utánad, hogy te lásd, látva azt gyönyörködjél, hogy ilyen népet tudtál formálni magadnak. Úr Jézus, kérünk téged, minden bűntől szabadíts meg minket. Minden megkötözöttségtől szabadíts meg minket. Legyen személyes a veled való találkozásunk. Legyen személyes a hozzád való éneklésünk. Legyen személyes minden, amit teszünk a te nevedben és a te nevedért. Hogy ez látszódjon rajtunk, hogy ez valódi, ez nem utánzat, hanem ez eredeti. Úr Jézus, a Szentlélek által köszönjük, hogy megteheted ezt. És meg is teszed azokkal, akik vágyják ezt. A Bibliaóráért imádkozunk, áld meg testvérünket, aki vezeti, hogy a te szent lelked drága bölcsessége legyen benne, és mindazokat, akik szólnak, Uram, hogy épüljünk egymás hite által. Amen.
Amen. Tessenek helyet foglalni, és nyissuk ki Bibliánkat az előírott ige szakaszhoz, az Korintusi első levél 15. rész 12. versétől a 26. versig fogjuk felolvasni a megszokott módon. A Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez intézett első levele 15. rész 12. versétől a 26. versig fogjuk felolvasni. Ugye ez egy klasszikus ige szakasz a feltámadásról. Majd utána pedig az Efézusiakhoz írott levél második rész 4-es és 5-ös verseit fogjuk elmondani arany ígeként, aranymondásként, és majd ezt is keressük meg a Bibliánkban. Tehát kezdjük az olvasást a 1 Korintus 15. rész 12. versén egészen a 26. versig, majd pedig az aranymondást is megkeressük az Efézusi levél második rész 4. és 5. versében. Felváltva kérem, hogy olvassák testvérek, testvérnők az ige egy-egy versét. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába valóan predikáltátunk, de hiába való a hitetek is.
Sőt, az Isten hamis bizonyság terülyen is találhatunk, mivel ugye az Isten belül bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztus. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadtak fel a halottak.
Mert ha halottak fel nem támadnak, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába valaki hitetett, mint tüneitek önnek.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük azoknak, akik
mindenki, pedig a maga rendje szerint, elsőzsegni a Krisztus, azután, amikor a Krisztusé, az ő erre. Aztán a vég, amikor átadja az országot Istennek és Atyának, amikor feltő minden fiadalmat és minden hatalmat és tettet.
Addig kell neki is uralkodnia, míg a ellenségét mind lábbal ölte.
Az utolsó ellenség töröltetik el a halál. Most pedig az efézusi levél második rész, 4-es és 5-ös versét mondjuk el, mind a két fordítás szerint, először a Károli fordítás szerint, aztán majd az új fordítás szerint. Nálam új fordítású Biblia van, úgyhogy kérem azokat, akiknek Károli Bibliájuk van, ők kezdjék és mondják el először.
De a Istenem hatta az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, minket, így megvoltunk halva a bűneink miatt, megelevenítve együtt a Krisztussal, kegyelemből hallottatok meg.
Igen, most pedig az új fordítás szerint. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Az élet, halál, feltámadás gondolata, ténye nagyon foglalkoztatta az embert, mióta a Földön él. Az élet rövidsége és az élet nagy kérdései a legegyszerűbb embertől a legbonyolultabb gondolkodású emberig mindenkit foglalkoztatott, és különböző formában megfogalmazta, átadta, tanításba rendszerezte, és azért mégis itt állunk a 21. században, és értetlenül állunk az élettel és a halállal szemben, és nincs igazi magyarázat. Azt is mondják, hogy az élet a legnagyobb csoda, hogy élünk, hogy élő emberek, élő lények vagyunk, nem olyanok, mint más élő lények ezen a Földön, és nagyon sok pénzt költenek most, a NASA rengeteg pénzt költ arra, hogy kutassa a Marsot és a más bolygókat, hogy van-e még élet a Földön kívül, és itt nincs határ, a csillagos égig költenének csak azért, hogy megtudják, hogy van-e még valaki olyan, mint mi a világ mindenségben? Hát van, és nem is kellene költeni pénzt, van az élő Isten, akinek a képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve. Különbözőképpen gondolkoztak az életről, és ma is különbözőképpen fogalmazzák meg az emberek. Az Úr Jézus idejében például a görögöknek az volt a felfogásuk az élet és feltámadásra kapcsolatban, hogy a test az lényegében csak akadálya az igazi élet kibontakozásának. Ott bent van nekünk egy benső lényegünk, a lelkünk, ami csak akkor tud igazán kibontakozni, mikor ez a test, ez szétbomlik, mikor meghalunk, és akkor jön az igazi életnek a kibontakozása. De nem hitték azt, hogy van feltámadás. Éppen ezért nevették ki Pál apostolt, amikor Athénban a feltámadásról beszél. Ezzel szemben a zsidóknak a hite szerint nagyon sok érték van a testben, mert Isten teremtette meg az életünket, a testünket is, és éppen ezért, ha meghal a testünk, lesz feltámadás, és ugyanígy fog feltámadni a testünk, ahogyan meghalt, ahogyan azelőtt éltünk. És csak ezt a kettőt említem azokból a felfogásokból. A feltámadás gondolata úgy megjelenik már az Ószövetségben, és elvétve voltak ilyen esetek, amikor egy-egy feltámadás történt. Ugye a proféták idejében, de aztán az Úr Jézus idejében, az Új Testamentum idejében még nagyobb hangsúlyt kapott És a Bibliában jelentkezik ez, maga az Úr Jézus három esetben is feltámasztott embereket, meg tudnánk mondani, hogy kiket támasztott fel az Úr Jézus? Lázárt, köszönöm, igen. Jairusnak a lányát, igen. Igen, és a Naini özvegy asszonynak a fiát, ezeket támasztotta fel. Többről nem ír az evangélium, lehet, hogy még történt más eset is. A kérdésem az, hogy mi milyen feltámadásban hiszünk. Hogy hiszünk feltámadásban, én ezt remélem, mert ugye újszövetségi vagy evangéliumi hívő emberek vagyunk, de az a kérdés foglalkoztatotta, hogy az igékkel foglalkoztam, hogy mi milyen feltámadásban hiszünk. És ahogy elolvastam a címét is, hogy Jézus Krisztus feltámadása, ez a hitünknek az alapja. Könnyebb lett volna egy történetről beszélgetni most, és nézzük csak meg, hogy miért hitünknek alapja a feltámadás, és mit hiszünk mi a feltámadásról. Mert sokszor nem tudjuk megfogalmazni, annyit elmondunk, a temetéseken főleg kihangsúlyozzuk, hogy mi hiszük a feltámadást, és bár nagyon sok sírköven ezt írja, a legtöbben ezt írja, hogy lesz feltámadás, mégis úgy jönnek ki az emberek a temetőkertből, hogy nem jött onnan vissza senki, és nem is hiszik, még amit azelőtt énekeltek, vagy éppen imádságban elmondtak. Mit hiszünk mi a feltámadásról? Milyen feltámadásban hiszünk mi? Igen, az Úr Jézus feltámadott, és mi is feltámadunk. Itt egy kérdésem van. Az Úr Jézus feltámadása ugyanolyan volt, mint például a Lázár, vagy a Naini ifjúnak, vagy a Jairus lányának a feltámadása. Ha igen, miért igen? Ha pedig nem ugyanolyan volt, akkor miben különbözött? Egyet valakit kérdem, Béla testvér. Nem ugyanolyan volt. Igen. Köszönöm. Más valaki? Ugyanezt szerette volna a lengyel testvér?
Az emberek ugyan feltámadtak, de újra meghaltak. De az Úr Jézus Krisztus feltámadt, és ő
Igen, ez tény, amit elmondtak a testvérek, de Dávid, amit mondott, ez pedig az igazságot mondja el, hogy mi volt a különbség. Mert nem is tudom, hogy igazán bibliai értelemben nevezhetnénk-e feltámadásnak azt, amiben Lázár részesült. Bizonyos kommentárokban úgy olvastam, hogy ez ilyen újraélesztéshez hasonló lehetne, mivel ugyanaz a test támad fel. Ugyanazokkal talán a betegségekkel, ami azelőtt volt benne, vagy hordozta magában a lehetőségét a betegségeknek. Tehát ugyanaz az élet, ami ott, abba megszakadt, ugyanaz folytatódott tovább egy bizonyos ideig. De a Jézus Krisztus feltámadása más. Dávid azt mondta, hogy megdicsőült testben. Más valaki szeretne még ehhez hozzászólni?
Az egyik győző, az Úr Jézusnak a hatalma, a Jóistennek a hatalma, azért volt a földindulás, és azért szakadt meg a kárcsit.
Köszönöm szépen. Tehát maga a föld is bele remegett, és két nagy erő, hatalom csapott össze akkor, azért mert, és ez Pál apostol fogalmazza meg a 20. versben, hogy így még senki nem támad fel, mint Krisztus. És ezért igyekezett megakadályozni az ördög, a pokolnak minden hatalma igyekezett megakadályozni a Krisztus feltámadását, mert tudta, hogy most egy olyan erő fog elszabadulni, amivel nem tud szembenézni. Lényegében a hagyományosnak nevezett halál is, ott is ugye összecsap, mert a halál ugye összecsap a két erő. Mert a halál ugye az lefele vonz, az élet pedig az, tehát itt összecsapnak a két erők, de viszont az Úr Jézus feltámadása esetében. És ezért történt az, hogy annyira féltek, a főpapok nem tudták megfogalmazni, tudták, hogy valami készül, mivel őket Sátán használta fel, az ő eszközei voltak, és ők pedig Katonákkal próbálták ezt megakadályozni. És ide szeretnék visszatérni, hogy Krisztus a zsenge. Úgy még senki nem támad fel előtte, de úgy, mint ő feltámad, úgy még mások is fel fognak támadni utána. És nem tetsz halálból fognak feltámadni egyesek. Ez is szenzációs dolog. De az, ami akkor elkezdődött a Krisztus feltámadásával, én ezt úgy látom, hogy amit Isten megígért a bűnbe eséskor, amikor elhatározta, hogy az embert megváltja, na ez az erő kezdett el akkor kibontakozni. És ezt támasztotta fel Krisztust, és egy megdicsőült testben jött ki a sírból, és ő az első, és hozzá hasonlóan támadnak fel a Krisztusban hívő emberek. Kérdésem még van, hogy nagyon sok kérdés van a feltámadással kapcsolatban, de az, hadd kérdezzem még, mindenki fel fog támadni?
Igen, de ne vegyszünk. Most akik a Krisztusai, azok fognak leghamarabb feltámadni, akik a halottak vannak, és akik élők, azok pedig elváltoznak, és elragadnak.
Tehát van itt egy sorrend is, igen, erre is lehetne utalni, de én a feltámadás milyenségére gondolok, minőségére. Az Úr Jézus elmondta azt, hogy kétféle feltámadás lesz. És ennek alapja a János evangéliuma 5. rész 29. verse. Amikor azt mondja, hogy lesz feltámadás, és mindenki fel fog támadni, de nem egyformán. Mi a különbség? Mi a különbség az életre való feltámadás és a halálra, vagy az ítéletre való feltámadás között? Mert ez a nagy vízválasztó az emberiség történelmében.
Azt hiszem, hogy a feltámadással kapcsolatosan nem is a sorrend a fontos, hanem a minőség.
Igen.
A minőség. Tehát mindenki fel fog támadni, és mindenki majd arra a helyre fog menni, amit az életben választott. Vagy a Krisztussal megdicsőült testben, vagy az ördöggel együtt, ugyanabban a szellemi testben, mint az ördög.
Köszönöm szépen. Hadd olvassam el azért a János 5.29-es verset. És kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Akik a jót tették, fogalmazza meg így az Úr Jézus, vagyis akik a helyes módon élték le az életüket, Istenben bízva, újjászületve élték le az életüket, azoknak folytatódni fog tovább. Az életre támadnak fel. Bennük már megkezdődött az élet, de ez a test, mint egy sátor, majd össze fog omlani. És kibontakozódik, tovább fog folytatódni. Ezzel szemben azok, akik Krisztus nélkül élték az életüket, ők nekik is felnyílik a szemük. Megdicsőült testtel fognak felébredni? Nem szeretnék mélyebben menni, mert mély teológiai kérdések ezek, de itt csak annyit szeretnék aláhúzni, hogy óriási különbség van. És fel sem tudjuk mérni, hogy milyen nagy dolog kezdődött el bennünk az újjászületéskor. Ezt majd a feltámadás fogja még jobban bemutatni a világ előtt, mindenki szeme láttára, hogy az, ami benned történt az újjászületéskor, ez egy örök érvényű, egy valami teljesen új. És hogy fontos volt ez a feltámadás tanítása, az Úr Jézus beszélt erről, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal és él, mondja a János 11. részben. Aztán a tanítványok, az apostolok is beszéltek, és tanítottak a feltámadásról. Aztán Péter is tanított a feltámadásról, és végigvonul az új szövetségen. Figyeljük meg azt, hogy mibe kötöttek bele a sadduceusok és az írástudók, amikor az apostolok elkezdték hirdetni a Krisztust. Az apostolok cselekedetei 4. rész 2. versében szerint az irritálta, az zavarta nagyon a sadduceusokat, amikor azt tanították, hogy Jézus által Van feltámadás. Nem is az, hogy Jézus feltámad, hanem az, hogy ahogyan Jézus feltámad, ugyanúgy lesz feltámadása mindenkinek. Van egy új kezdet, új élet, és ez az, ami nagyon zavart őket. Ez egy nagy teológiai igazság, és mindjárt átadom a lehetőséget a bizonyságtételeknek és a hozzászólásoknak. De szeretnék csak még, mivel minden teológiai alapigazságnak vannak alkalmazásai, következményei, csak háromra szeretnék rámutatni, ami ennek az igazságnak az áldott következménye. Az egyik, a 15. itt a felolvasott ige, 14. verse és a 17. verse szerint, hogy bizonyos az üdvösség. Mivel Krisztus feltámadott, nem fér kétség ahhoz, hogy üdvözülni fogunk. Senki el nem veszi tőlünk. Az nem csak egy átélés volt, az nem csak egy érzelmi felhevültség volt, egy ilyen magas állapot, amit átéltünk akkor, amikor az Úr Jézus elvette bűneink terhét, hanem bizonyos az üdvösség. Van üdvbizonyosság. Az Úr Jézus azt mondja, amit nem értettek még akkor a tanítványok sem, a Lukács 20-26. Versében, hogy a feltámadás fiai kinek a fiai? Az Istennek a fiai. És mi már Isten fiaivá lettünk, akik a feltámadásnak a gyermekei, a feltámadásnak a fiai. Tehát biztosak lehetünk az üdvösség felől, mert ő feltámadt. A második nagy alkalmazása ennek az igazságnak, hogy reménységünk most már nem ebben a földi életben van. Ezt olvastuk az előbb, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azok, akik hisznek a Krisztus feltámadásában, és bennük Isten az újjászületés munkáját elvégezte, azoknak más életszemléletük van. Nem a világ szerint élnek, hanem egy egészen más életet élnek. Mert hogyha csak ebben a földi életben bíznánk, azt mondja Pál apostol később a 32. versben, hogy hát akkor az élet filozófiánk az lenne, hogy együnk, ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Bár fogunk enni is, meg inni is az ünnepen, de nem ezért élünk. Van ennél egy magasztosabb életcél előttünk, és ez egy nagy alkalmazása a feltámadásnak. Milyen gondolatok vezetnek minket az életbe? Hogy tervezzük meg az életünket? Ez bemutatja, hogy van új életem Krisztusban, vagy még nincs. És még egy harmadikat, a feltámadás ereje munkálkodik bennünk. A Róma 4.25. versben azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. És ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen törvényszéki kifejezés, megigazulás, ez azt jelenti, hogy Krisztus lefizette a bűneinkért járó büntetést teljesen. És a nagy bíró Isten kijelenti azt, hogy ez a bűnös ember most már tiszta, most már az enyém. Mert ő meghalt, az én fiam halt meg helyette. És feltámadt azért, hogy az ő igazsága miénk lehessen. Hogy emelt fővel élhessünk és járhassunk. De nem csak ezt jelenti, hanem ez az erő, a feltámadás ereje erőt is ad nekünk ahhoz, hogy az odafelvalókat keressük. Hogy most már másképp éljünk. Vagyis a megszentelődés útján haladjunk előre. Hogy Krisztus feltámadta halálból, ez azt jelenti, hogy van erőm szembenézni a mindennapi kísértésekkel, van erőm szembenézni azon az úton mindenféle próbával, ami ér engem. És ezért történik az, hogy addig, míg egyesek elesnek, addig a hív ember térdre borul, és felemelkedik. Mert benne munkálkodik a feltámadásnak az ereje. És kérem azokat, akik szeretnének hozzászólni, vagy bizonyságot tenni, most alkalmat adunk erre.
rajmondásnak a gondolat a nagyon foglalkoztat. Az Efézus 2-4-5, de folytatjuk a 6. verset, és van még egy pár verset, hogy hol is lesz ennek a vége. Nem lesz véges a vége. Minket is megvoltunk halva a vége miatt, megelevi minket együtt. Ez a szó, hogy együtt kezdtem, és akkor kifejeztünk. Egyszer megelevítettünk Krisztussal együtt, és együtt feltámasztott, ez a másik lépcső, aztán együtt ültetett a mennyeiben, mert ez egy harmadik, már a mennyei szférában is dimenziókban vagyunk, Krisztus Jézusban. És Jézusban ez annyit jelent, hogy el vagyunk rejtve, és hogy egy egészen tökéletes élet állapotban vagyunk, és valóban Krisztus az első zsenge. Úgy lehet elképzelni, mint amikor egy kidemesített gabonát hoznak valahonnan nagyon messzire, de nagyon finom az a gabona, és azt nem is lehet, nem is szabad kelernejébe, és akkor lesz belőle olyan kenyér, akkor lesz belőle egy olyan termés, ami aztán tökéletes, fajtiszta. Tehát a Krisztusban úgy látjuk az Efézus 2:22-es versben, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékával a lélek át. A Szentlélek által tovább visz Isten a feltámadásnak és a megdicsődésnek az állapotát, és végül a 4. rész 12. verse, ez minket érdekel, mert még foglalkozunk ezzel, a 4. rész 12. verse így mondja, a Szentek tökéletes építése céljából szolgálat munkájára Krisztus testének építésre, míg eljutunk minnyáján Isten fiában való hitnek, ezért megismerésének egységére. Ez a szó, hogy egység és együtt, ez gondolom, hogy elképzelteti velünk, hogy Krisztusban végtelen a fejlődési, a növekedési lehetőség és a minőségben való tökéletesedés. Azon segítse meg minket, hogy Szent templom már építes új közösség, úgy, mint a Krisztus a fej és az alapítomány, és Krisztus testének tagjaivá is. És tehát a feltámadás az a dicsőségben felették gyönyörűséges már a miénk.
Szeretettel köszöntöm, meg a családok nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó itt van lenni, és jó így együtt bekapcsolódni a feltámadásra kapcsolatos üzeneteknek a fejtegetésébe. És hát igen, hallottam már egy ilyen egységes, átfogó nézetet a feltámadásról, és olyan jó volt ezeket helyre tenni. Mély dolgok ezek, nagyon mély dolgok, és nagyon sok szempontból még a hívők között is vannak nézeteltérések, hogy egyikkel, hogy a másik ponttal kapcsolatosan is nagyon örült a lelkem, hogy ilyen szép változó képet kaphatunk erről. New York városban utalottam megkérdezni a 10 éves gyerekeket, hogy honnan származik a tej. És hát egyik azt mondta, hogy a szupermarketből biztos onnan származik a tej, a másik azt mondta, hogy biztos por, amit bekevernek, biztos onnan származik, a másik azt mondja, hogy biztos ott van egy csap, amit meg kell nyitni, és akkor onnan származik a tej, és nagyon-nagyon elenyésző százaléka volt a gyerekeknek, aki meg tudta mondani, hogy a tejétől származik a tej. Valami hasonló történt a feleségemmel is, megkérdezte, hogy mit tudnak, ugye szólt és tanít, és ilyen nagyok a gyerekek ezek már, olyan 5.-6. osztályos gyerekek, és megkérdezte, hogy mit tudnak a feltámadásról, illetve mit tudnak a húsvétből egyáltalán a gyerekek, és hát sok minden elhangzott a nyuszi, a tojás, a tojásfestés, hogy eltudjuk a tojást, hogy meghozza a nyuszi, meg a sok minden más. De semmi az Úr Jézussal kapcsolatosan. Egyesek talán odáig mentek, hogy elhangzott az is, hogy bőjtölni kell húsvét előtt, utána meg lehet sonkát tenni, meg ilyenek. És semmi érdembeni tudás tulajdonképpen a gyerekekben nem volt. És ez szomorú. És szomorú viszont ugyanakkor minket éberségre ír. Mi itt mint egy melegházban gyakorlatilag minden birtokában vagyunk, és ugye kilépünk ebből a melegházból, egy ilyen külső fagyasztó légkörbe lépünk be. És mi ezt tapasztaljuk gyakorlatilag, ott, ahol élünk, és ennek érdekében szeretnénk dolgozni, felmérni azt, hogy egyáltalán milyen helyzetben élünk, és ebben a környezetben szeretnénk az evangéliumot belecsöpögtetni. Nem könnyű sokszor, mert mi is emberből vagyunk, és nagyon sokszor észreveszünk, hogy megfáradnak a legerősebbek is, meg a legbátrabbak is, és mi is megfáradunk sokszor, meg mi is gyarlók vagyunk, esendők, de szeretnénk tenni valamit az Úr Jézusért. És említette a múltkor a testvéreknek, hogy ott a mi településünkön, most történetesen a mi házunkban vannak ezek a hétközi alkalmak, amire hát el szoktunk jönni elég szép számmal. Most Isten lelke abba az irányba vezetett, hogy együtt a szabad keresztény gyülekezettel és két családban, akik együtt visszük ezt a munkát. Nagyon sok kérdés van, nagyon sok dolog, hogy még a hívők között is hogy legyen, meg mind tudjunk lépni. De hál' az Úrnak, és dicsőség neki, hogy meg tudtuk tartani az első nyilvános vasárnap délutáni istentiszteletet. Kibéreltünk egy egyesületnek egy nagyon szép dísztermét, és hát hál' az Úrnak, hogy a Szentendrei gyülekezetből is, a Bicskei gyülekezetből is el tudtak jönni, ugye a két gyülekezetnek ez a közös missziója. Azon kívül pedig a városból is, tehát Vörösváról, helyből is voltak atyafiak, és a szolgálócsoport kimondottan a helyi közösség adta. Erre vigyáztunk, hogy ne import embereket lássanak azok, akik betévednek oda, hanem azok, akik nap-nap ott élnek. És nagyon áldott alkalom volt, nagyon örültünk egymásnak, és nagyon jól telt ez az alkalom. Rá két napra pedig szerveztünk egy úgynevezett műhely galériában, ami festmények kiállítására szolgál. Sok-sok festmény között egy most már második előadás volt ez, Eric Barrett, aki közös ismerősünk, mint kiderül később, egy előadást tartott arról, hogy miért nem hiszek az UFO-kban. Ő egy NASA kutató, és nagyon benne volt ezeknek az égitesteknek a kutatásában, stb. És tulajdonképpen ez egy témakör volt, ami hát nem is arról szólt, hogy mennyire felvértezzen minket tudományos ismeretekkel, hanem inkább az, hogy ki jött a vége fele tulajdonképpen, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen motivum, ami alapján lehet hirdetni az evangéliumot. És hogy nem hiszek ugyanazokban, de van földön kívüli lény, aki itt járt a földön, és nagyon-nagyon szépen ráterelt az evangéliumra a szót, és örültünk, ez egy másik nagyobb esemény volt, a város fele, hogy tudtunk lépni. Én arra kérném a testvéreket, hogyha úgy néha eszükbe jutunk, akkor imádkozzanak ezért a kis közösségért. Nagyon örömmel hallom a gyülekezet plantálási híreket, amik itt vannak, tehát Szatmár körzetében, akik csinálják, ezt tudják, hogy nem könnyű. És tudják azt is, hogy különböző helyzetekkel néznek szembe egyik helyen is, és a másik helyen is, és nálunk sem könnyű ez. Úgyhogy imádkozzanak ezért, hogy a feltámadásnak az üzenete minél több emberhez eljusson, és ahol mi élünk.
Kedves illusztrációt hallottam a kárdia rezervet, és megtaláltam, hogy hadoztam az ötökére, kadoljunkat, mert nem azért is lehetünk, hogy is hallottam. De ha valami felvetünk az entállatán, hogy egy ilyenkört illusztráció, akkor megvan egyszer az információ, hogy tudod az állatot, és hallak, de megvan maga az információ. Ha azt elmásoljuk számítógépre vagy CD-re tesszük, az az információ tovább megy, de egész más formában, sokkal minőségében, sokkal tartósabb. Na, ehhez hasonlított az illusztráció magyarázatból. Ebben próbáltam megmagyarázni a legkigazságú feltárolási kapcsolatot. Ugye megvan nekünk ez a testünk, ebben megvan a szervemünk, lelkünk, ami örök, a testhalad. Amikor a gazettán látmásoltuk, a CD-re azt a bizonyos információt, erre dolgok, a személyre dolgok. Így van a mi testünkben is. És én azért mondtam ezt kell, hogy elgondolkoztam. Van értelme, hogy a testet látják kívánságokra, hogy Ennek a világnak élünk teljesen, most van az ideje a kereskedésnek, a vagyongyűjtésének, stb. Mikor mi érdekünk másoknak, hogy amit földi sátorlázunk, gondol, épületünk van a mennybe, de mikor látják, hogy mennyire ragaszkodunk a világhoz, és versenyzünk a világgal az anyagiak hajtórásában, akkor vajon van is mi a bizonyság erősége? Csak egy kérdőjel kezdtem magamnak is mondani. Adja az úr, hogy elgondolkodjuk ezen, hogy nem ez a testünk az örök, ez szemétbe kerül, hanem ami bennünk lévő lélek, ami Istentő, az adott nekünk, és az az örök kívánok. Adja meg az úr, hogy
Róma bevekező levél 8. fejezetben két ilyen eset fontosak. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és jön nyilvánvilág. Nem csak ez követi, hanem kapunk a lélek segélyének birtokossai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a testünknek megváltását. Drága, csodálatos igazság ezek, mély dolgokat, de bennük kapcsolatosan. Jézus Krisztus a teljes megváltást elvégezte. Aki megtér újjászületik már itt a földi lépben, megtérősen apjától. A lélek birtokosa. De van egy dolog testvérek, itt Pál apostol kitér arra, hogy várván a fiúságot, mi, akik a lélek zsengéinek birtokosai vagyunk már, fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltás. Van egyik is énekünk, sokan ismertek. Két ember küzd a szívemben. Az egyik bűnös, a másik szent. Támogasd, Jézus, új emberem, nehogy a régi napja legyen. Hála az Úrnak, hogy föltámad a dicsőségesen a valamit. Hála az Úrnak, hogy elvégezte teljes megváltatásunkat. De ez a sóvárgás, ami jellemzi a világ mindenséget, a növény, az állatvilágot és az embereket is, és a szellemi lelki embereket is, testvérek, azt látom a magam életében is, és lehet, hogy a testvérek is találkoznak ezzel a ténnyel, ezzel a jelenséggel. Hogy ez a kettőség, még a testben élünk, megvan. Ami új emberünk, ami szellemi emberünk, vágyakozik teljes egészében, teljes mértékben, írja Pál apostol az ő levelében egy másik helyen, az Úr szerint. De ez a test rabunk átmen. És várunk, ami teljes megváltatásunk itt. Mikor történik ez meg? Mikor előttem szóló testvéreink arról vettek bizonyságot, amikor kiköltözött a földünk, amikor ezt a bort megtesszük. Testvére, föltámadott Jézus Krisztus, diadalmaskodott a halál és a pokol felett. Számíthatsz rá, légy Jézus Krisztus jövő idéze, továbbra is.
Amen. Én nagyon gondolkodtam az esetére, hogy befeküdtem, amikor én feltámadás, mit jelentett az én számomra. És miután olvasom itt az éket, azt láttam meg benne, hogy miután ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is, mert miképpen Ádámban mindnyájan meghaltak, azonképpen Krisztusban mindnyájan megelejtettek. És egy temetésen egy alkalomkor hallott egy a bizottság tevést, hogy voltak a halott, akik az útban halnak meg. És feltette a testvére a kérdés, hogy de kik halhatnak meg az útban? Én akkor magamra azt jelentem, hogy az útban éltek. Most itt is kik támadhatnak be? Ember által, Jézus Krisztus által. Akik benne éltek, hogy megadták a szívüket, és a feltámadás örömét akarják élni, és ebben élni. Ezt kívánom, úgy a magam számára, hogy ez vigasztal bennünk, hogy bennünk általa éljünk, hogy alattat tart bennünket, Úr Jézus határa.
Amen. Nem tudjuk most mind elmondani, de kívánom azt, hogy az ünnepek alatt mondjuk el legalább egy embernek, hogy milyen élő reménység van a mi szívünkben. Még egy utolsó kérdést tegyek fel. Testvérek, mi feltámadunk, vagy már feltámadtunk? Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz, azt mondja az ige, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressétek. És ha ezt teszitek, akkor lesz még egy feltámadás. Adja az Úr, hogy feltámadt életet éljünk, és majd reménységgel tekintsünk a jövő felé. Énekeljünk most egy éneket, ez alatt pedig gyermekeink be fognak jönni. A 219-es ének, akinél énekeskönyv is itt van. Hallgatjuk a gyermekeinket, és utána pedig énekeljük a harmadik verszakát, és majd fennállva.